Minden nem szélsőjobbos jelölt azt szerette volna, hogy Simeonnal kerüljön be a második körbe, mert akkor onnan majd meg tudja nyerni.
Trumpék olyan világot szeretnének legalábbis, ami ebbe a dimenzióba hasonlít az övékéhez.
Próbálkozik, hogy akkor a mély állam meg Soros, de nem abban az értelemben, mint az Orbáni jól felépített technikailag, meg ilyen politikai kommunikációs gépezet, hanem egy ilyen szerencsétlenkedés.
Kezdenek besűrűsödni a történések azzal, hogy hamarosan belépünk a hivatalos kampányperiódusba, és ismét ott találjuk magunkat, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Komolyan mennek a politikai játszmák, és a tét továbbra is ugyanaz, vagy egy szélsőjobboldali, vagy egy neoliberális pro-európai államelnökünk lesz. De körképet tervezünk mára szót ejteni, szeretnénk a román kormány és politikai elit kapcsolatáról, Donald Trumppal és arról, hogy milyen hatása lehet a román szélsőségekre az, hogy Magyarországon éppen betiltották a Pride-ot. Sziasztok, ez itt a Mi közöd, én Kis Anna vagyok. Ma pedig Toró Tibor politológussal és Kis Tamás szociológussal tesszük meg ezt a körképet, de még előtte arra kérnélek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és kérlek, hogyha teheted, akkor ajánld fel a jövedelemadót 3,5%-át nekünk. Ezt megteheted a leírásban található linken, ez mindössze 2 percbe telik. A te zsebedből egy bani sem kerül ki, minket viszont nagy mértékben hozzásegít ahhoz, hogy tovább folytassuk ezt a projektet, ezért előre is nagyon köszi. És hát akkor üdvözlöm a vendégeimet. Szervusz Tamás.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
És szervusz Tibor.
Szia, sziasztok.
Köszi szépen, hogy itt vagytok, csapjunk is a lovak közé, és első körben azért egy ilyen belpolitikai körképet szeretném, hogyha tennénk. Azért a tavaly év végét úgy zártuk, hogy sokan, hát most itt a politikumra gondolok ugye főként, hangoztatták, hogy hát meg kéne tanulni a leckét, megtanulták a leckét, megértették a jelzéseket. Most így 2-3 hónap viszonylatában mi volt ez a lecke, és megtanulta a politikum ezt a leckét? Ti hogy látjátok?
Hát nem tudom, hogy mi lehetett a lecke, tehát talán az lehet a lecke, vagy számomra az a lecke, hogy van egy jelentős különbség a választói attitűdpozíciók és a politikai kínálat között. Ezt több dimenzióban megfogalmazhatjuk, vagy több dimenzióban megfoghatjuk. Tehát az egyik ilyen eléggé nyilvánvaló dimenzió, amit a különböző közvéleménykutatásainkkal mi is mérni tudtunk, az az, hogy az atlantista, illetve pro-európai irányultság az az elit körében egészen a közelmúltig konszenzuálisnak tűnt, ezzel szemben például az ukrajnai háború kapcsán a lakossági attitűdök azok lassan eltolódtak egy jóval megosztottabb irányba, ami talán ennél is lényegesebb az az, hogy van a neoliberális gazdaságpolitikákkal, tehát a piaci fundamentalizmussal, illetve alapvetően a középosztályt és a felsőbb osztályokat preferáló állami redisztribúcióval szemben is van egy elégedetlenség, egy lakossági elégedetlenség, még akkor is, hogyha ez az elégedetlenség ez nem tud közvetlen formában megnyilatkozni, tehát nincsenek olyan politikai szereplők, vagy nincsenek olyan politikai diskurzusok elérhető közelségben a választók számára, amik ezt közvetlenül problematizálnák, de ez a fajta elégedetlenség az, ami a mainstream-mel szemben valami fajta alternatívának a keresésére ösztökélt másokat, és hogyha ezek a leckék, akkor én nem azt látom, hogy megtanulta volna a politikai establishment, tehát a jelenlegi kormánynak a programja. Nyilvánvalóan, hogy itt a költségvetési hiány, illetve a költségvetési hiánycélok, azok egy politikai kényszerpályán is tartják Romániát, de ettől függetlenül ez egy megszorítási program, ami az államnak a karcsúsítását és a különböző jóléti ellátórendszereknek a leépítését célozza. Hogyha megnézzük azt, hogy a költségvetésben mik azok a tételek, amik növekedtek, akkor ezek leginkább a biztonsághoz kapcsolódó, tehát a fegyveres erők, a titkos szolgálatoknak a költségvetése, tehát hogy egyáltalán nem abba az irányba megy a mainstream politikai elit, ami hosszú távon valami fajta új társadalmi szerződéshez, vagy valami fajta nagyobb egyenlőség irányába mutató politikai innováció irányába hatna. Úgyhogy ebből a szempontból én nem látom azt, hogy bármilyen leckét is megtanult volna a politikai elit. Tehát itt azok a jelöltek, mondjuk Krin Antonescut nem nevezném egy ilyen szélsőségesen neoliberális valakinek, de Nikus Ordánt mindenképpen, illetve az ideiglenesen ügyvezetőként az államelnöki tisztséget betöltő Bolozsánt, Ilie Bolozsánt pedig még inkább ezeknek a megszorításoknak és egy neoliberális ideológiának az élharcosának lehet nevezni.
Hát mondjuk ezzel abszolút egyetértek, tehát hogyha én inkább a leckét valahogy úgy értelmezem ebbe az esetben, hogy azért a politika elit azt megtanulta, hogy azért nem jó ötlet, hogy saját magát bomlassza, és hogy azt az utat, amit elindított decemberben, tehát az következetesen járja utána, tehát hogy az egész intézményrendszer gyakorlatilag beleállt abba az útba, tehát mondjuk mi, mikor erről decemberben beszélgettünk, akkor úgy borítékolható volt számomra, hogy akkor Georgescu nem fog tudni elindulni májusban sem. Tehát ahogy folyt az aktuálpolitikai újdonságok, hogy megjelentek, akkor ez úgy nem mindig volt 100%-osan biztos abból, amiket a politikusok nyilatkoztak, de hogy alapvetően az intézményrendszer beállt abba, hogy konszolidálja azt a típusú politikai elitet, amelyik most van. Tehát, hogy tehát a választási bizottság már startból a decemberi döntésekre hivatkozva zárta ki Georgescut is, és Sosakát is. Tehát, hogyha én úgy gondolom, hogy ez lehet egy másik lecke, amit megtanultok, hogy megpróbálnak azon az úton indulni, amelyiken nagyon sok más államban is láthatjuk a szélsőjobb ellen, hogy megpróbálják bezárni valamilyen formába. Kérdés, hogy ez itt nálunk mennyire tud sikerülni, főleg azokból az okokból, amit itt Tamás az előbb felsorolt.
Ez egy jó szempont, amit behoztál, de ehhez kapcsolódóan azt lehet mondani, hogy ebben meg Románia szerintem más, mint a bármelyik más állam. Ugyanis az, ahogy megpróbálja úgymond semlegesíteni a szélső jobb oldalt, az egy jogi eszköztár. Okay. Tehát hát gyakorlatilag kizárja a politikai versenyből úgy, hogy nem feltétlenül meggyőzőek azok a bizonyítékok. Most nem jogi értelemben mondom, hanem a közvélemény szempontjából, vagy az egyszerű halandó szempontjából nem feltétlenül meggyőzőek azok a bizonyítékok, ami alapján kizárta ezeket a jelölteket. Tehát ilyen szempontból Romániában egy nagyon érdekes, mármint hogy társadalomtudományi vagy politikatudományi szempontból érdekes és unikális kísérlet zajlik, tehát ezt gyakorlatilag sehol nem lépték meg a szélső jobboldali erőkkel szemben, mármint liberális demokráciákra gondolok. Tehát liberális demokráciákban ezt nem lépték meg. Abban neked igazad van, Tibi, hogy most, hogyha tényleg a szélső jobboldalnak a megerősödését, vagy a szélső jobboldalnak az uralomra jutását tartjuk az ilyen legfelsőbb rossznak, és ehhez képest a jelenlegi piacfundamentalista és a neoliberális establishmentet egy fokkal jobbnak tartjuk, akkor valóban lehetne még rosszabb is ez a dolog. Abban az esetben, hogyha ez a fajta útfüggőség, amiről beszéltél, ez nem érvényesülne, és nem lenne következetes december óta ez a fajta építkezés. Tehát valóban, hogyha ebben hátraarcok lennének, cikcakkok, és nem ebbe az irányba építkezett volna a politikai elit, az még jobban hozzájárulhatott volna a politikai, tehát a szélsőjobb megerősödéséhez. Ilyen szempontból december óta, tehát amióta megszületett a Georgescu kizárásáról a döntés, egy útfüggő állapotban van a román politikai elit, tehát abban az esetben, hogyha kontrollálni akarja a helyzetet, akkor ezen a pályán kellett végigmennie, és ezt teszi is láthatóan.
De igazából akkor azt mondjátok, hogy az, ami így az elmúlt napokban történt azzal, hogy végül is Georgescut véglegesen kizárták, azzal, hogy hirtelen semmiből annak ellenére, hogy az AUR nagyon sokáig azt kommunikálta, hogy nekik nincsen B-tervük, nagyon gyorsan rá tudtak ugrani erre a történetre, Anna Maria Gavrilával együtt. Ebben a, tehát mi szerda délután veszük fel 19-én ezt a beszélgetést. Ha minden igaz, akkor ma este lesz egy hivatalos bejelentés Gavrila és Simeon részéről, amikor valószínűleg azt fogják elmondani, hogy valamelyikük visszalép a másik javára. Egyelőre sajtóértesülések szerint az a forgatókönyv, hogy Gavrila lesz az, aki visszalép Simeon javára. Szóval, hogy úgy látjátok, hogy ez is teljesen így beleillik, és igazából illeszkedik ebbe a történetben, ebbe a narratívába, amit itt most felsorakoztattatok?
Én megmondom őszintén, én amióta az aláírásgyűjtés elindult, azon gondolkoztam így, hogy itt akkor ez hogyan zajlik. Tehát már mint persze, amikor elolvastam a törvényt, akkor evidens volt, hogy mi történik, mert nekem az volt a fejemben, hogy hogyan akar az AOR jelöltet állítani, mert számomra evidens volt, hogy Georgescu-t ki fogják zárni. Tehát ez egy tisztelettkör volt, de hogy alapvetően, mivel a rendszer megengedi azt, hogy te előre leadd a jelölésedet, és rögtön gyakorlatilag döntenek a határidő előtt, mert hogy megvan egy kétnapos határidőre van a BEC-nek, hogy válaszoljon, és aztán az Alkotmánybíróságnak még három. Tehát, hogy alapvetően nagyon biztosra mentek, mert ha Georgescu leadta jóval előre, és ők akkor nagyon lazán le tudták adni az aláírásokat még. Tehát, hogy ilyen szempontból én ezt így gondoltam. Ami viszont szerintem egy érdekes dolog az, hogy azért mégis úgy tűnik, hogy valamilyen formában összekovácsolja ezt a pólust, hogy van egy egyeztetés a két párt között, tehát hogy létrejött egy egyeztetés, vagy akár Georgescu-val, és hogy egyik a másik javára visszalép, ez szerintem azt mutatja, hogy azért 4 év múlva nem lesznek olyan nagyon jók a kilátások ebből a szempontból, mert azért mégis most egy ilyen 3 pártra szakadt szélsőjobbról beszélünk, akik úgy tűnt, hogy egymással nincsenek a legjobb viszonyban, de ebből a 2 parlamenti párt, tehát ebből 2 legalábbis most úgy tűnik, hogy szorosabban együtt fog működni. Tehát, ennek tehát van egy ilyen következménye is, és hogy ez gyakorlatilag azt is mutatja, hogy akkor lehet, hogy csak sikerül az AOR-nak összehozni, ha bár én nem követtem nagyon közelről, hogy mi történik, de úgy tűnik, hogy nagyok a feszültségek a párton belül ott is. De...
Ez, hogy 4 év múlva mi lesz. Tehát Romániában én szerintem azért elég jelentős a különböző pártok közötti közlekedés a parlamenten belül. Ezeknek a pártstruktúráknak elég jelentős az instabilitása, tehát nem annyira fixek ezek a pártstruktúrák se, sőt a különböző pólusok között is sokkal nagyobb az átjárás, mint akármelyik szomszédos országban, hogyha nézzük. Az abban teljesen igazad van, hogy ezek logikus lépések, tehát minden szereplő részéről logikus lépések. Georgescu esetében tiszteletkörnek is nevezhetjük, vagy úgy is nevezhetjük, vagy azt is mondhatjuk, hogy nem nagyon volt más választása ilyen szempontból Simeonnak, tehát Georgescu-nak Simeonhoz képest van egy jelentős töblete, tehát ez a karizmájából fakadó töblet, tehát hogy vannak ezek az elégedetlenségi faktorok, illetve van a választó attitűdpozíciók és az aktuális kínálat közötti különbség. Georgescu esetében erre még rájött valami fajta tételezett karizma. Tehát ami azt jelenti, hogy sok választó valami fajta megváltót látott benne. Tehát ezt másképp nem tudta játszani. Tehát ilyen körülmények között másként nem tudta játszani Simeon, mint hogy ameddig lehet utolsó percig Georgescu támogatja, és valamilyen formában minél inkább úgy kell tűnjön, hogy átveszi ezt a stafétabotot Georgescu-tól, és ezt szerintem elég jól megjátszották, és nyilvánvalóan készültek erre a forgatókönyvre, mert hogy szerintem se kell nagy jós tehetség, vagy nagy előrelátás, vagy nagy projekció nem kellett ahhoz, hogy valaki lássa, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ami történt.
De akkor ilyen formán nem jutunk vissza ugyanoda, ahol voltunk tavaly október-novemberben, amikor ugye arról szóltak a hírek, hogy hát végül is minden nem szélsőjobbos jelölt azt szerette volna, hogy Simeonnal kerüljön be a második körbe, mert akkor onnan majd meg tudja nyerni, mert azért mégiscsak a szélsőjobb elleni szavazás az majd behoz mindenkit, azt is, aki nem alapvetően az adott jelöltnek a szavazóbázisa, és szintén így a téma kapcsán volt szó arról is, és talán veletek is beszéltük műsorokban, vagy lehet, hogy Székely István Gergővel, már nem emlékszem pontosan, de mindenképp szó volt arról, hogy ugye Simeont több esetben és több ízben összemosták azzal, hogy már a PSZD-vel próbál összejátszani arról, hogy adott esetben párton belüli pucsot fognak végrehajtani, és összeolvasztják a PSZD-vel, tehát hogy akkor megint ott vagyunk, ahol voltunk tavaly november, október-november környékén, és végül is azt látjuk, hogy újra az AUR-nak a jelöltje indul el a szélsőjobboldali szuverenista jelöltként, akiről már eléggé elmondható az, hogy ő a jelenlegi politikai establishmentnek a része.
Tehát én szerintem nem ott vagyunk, mint voltunk októberben, tehát nagyon sok jelentős esemény történt, tehát belpolitikailag is jelentős események történtek, tehát a Georgescu-nak ez a váratlan első fordulós sikere, ez gyakorlatilag annak a fajta elit konszenzusnak, fejlődési konszenzusnak, ami az Európa pártiságra alapozódott, aminek a középpontjában a román középosztályát, tehát hogy a román középosztály az a román politikai közösségnek valami fajta ilyen magja, illetve a neoliberális gazdaságpolitika. Tehát, hogy ebből a három elemből felépülő politikai konszenzus, vagy elit konszenzus, az szerintem beomlott a Georgescu első fordulós szereplését követően, és ilyen körülmények között én szerintem nem abban gondolkodnak a különböző mainstream, vagy még mindig mainstream politikai, vagy establishmenthez tartozó politikai szereplők, hogy majd Simeonnal milyen jó lesz a második körben, hanem itt ennek a fajta politikai dominanciának a megőrzésére törekszenek foggal körömmel, úgy, hogy már az a hegemónia nincsen a birtokukba. Illetve nemzetközi szinten is nagyon-nagyon jelentős események történtek, mert hogy ennek a fajta nyugatos, neoliberális, progresszív neoliberális romániai hatalmi konszenzusnak az egyik előfeltétele az a liberális világrend volt. Tehát, hogy van egy liberális világrend, ami az Európai Unió, illetve az Egyesült Államoknak a hegemóniája alatt létezik egy nemzetközi rend, aminek megvannak a maga szabályai, és gyakorlatilag Trumpnak az izolacionista politikájával, illetve azzal, hogy a nemzetközi intézményeket, illetve az Egyesült Államoknak a nemzetközi befolyását jelentő intézményrendszernek gyakorlatilag frontálisan nekiment, ez a fajta nemzetközi keretfeltételese adott annak a fajta korábbi elitkonszenzusnak, ami Romániában, így amúgy a térségben talán utolsóként még állt novemberben, amikor a PSD arról gondolkozott, hogy milyen jó lenne Simeonnal a második fordulóban. Tehát teljesen más a helyzet.
Illetve még szerintem van itt egy elem, ami pont ez a második dologhoz kapcsolódik, amit Tamás itt említett. Tehát, hogy az, tehát, hogy Trumppal tehát megváltozott a politikai diskurzus is, tehát az, hogy milyen típusú diskurzusban lehet gondolkozni, és ami szerintem érdekes, tehát, hogy ezt ponta indította el valamikor, de úgy tűnik, hogy egy több olyan szereplő van a román mainstreamben, aki megpróbálja ezt a diskurzust átvenni. Tehát, hogy ez azért érdekes, mert hogy máshol ezt a diskurzust mindig a szélső jobb próbálta behozni, és hogy van egy, úgy tűnik, mintha lenne egy verseny a mainstream pártok és az AUR között, hogy a Trump-féle diskurzust behozza Romániába. Tehát, hogy akárha arra gondolunk, hogy a sorosozás megjelenik, vagy az LMBTQ-val szembeni támadások megjelennek, tehát hogy szerintem ebből szempontból is egy érdekes terep lesz Románia, hogy megtörténhet, hogy a mainstream pártok közül lesznek olyan szereplők, akik megpróbálják ezt a váltást meglépni. Tehát, hogy ha úgy vesszük, itt Tamás mondjuk ezt biztos te erről többet is beszéltél, de hogy azért a PSD-től ezelőtt 10 évvel nem volt feltétlenül messze, hogy ezen az úton elinduljon Dragnával, hogy gyakorlatilag egy az orbáni diskurzushoz hasonló diskurzust honosítson meg, viszont a Dragnának az elítélésével ez megtört, és akkor visszasorolt, vagy besorolt a mainstreambe, de hogy úgy tűnik, hogy most, hogy ez a kontroll valamilyen formában megszűnik, vagy az, hogy van ez a váltás globális szinten, hogy a román szereplők akkor megpróbálnak erre alkalmazkodni, illetve talán még egy nagyon fontos elem az, hogy alapvetően Románia számára, tehát most nem vagyok én nemzetközi kapcsolatok szakértő, de hogy alapvetően Románia egyike azoknak az országoknak, ahol az amerikaiak katonai szinten benn vannak, és hogy ilyen szempontból látszik az is, hogy abban a pillanatban, amikor Trump körüli emberek említést tettek arról, hogy mi van a román demokráciával, és hogy kellene Georgescu-t elindítani, elindult egy nagyon erős mozgás abba az irányba, hogy megtalálni ezeket az amerikai kapcsolatokat, és úgy tűnik, azt gondolják legalábbis a szereplők, hogy ennek az is az ára, hogy akkor importálunk a diskurzusból is valamilyen dolgokat. Tehát, hogy simán megtörténhet az, hogy lesz egy átalakulás, hogy az a mainstream elitből egy rész egyszerűen elhagyja ezt a típusú diskurzust, akár gondolhatunk a PSD-re, vagy a ponton végül is onnan jön ki, tehát vagy jött ki valamikor, és akkor ez is egy törést okoz, tehát aki biztos ebben nem lép, az a liberálisok, vagy legalábbis én nem láttam még eddig őket ilyen típusú nyilatkozatokat tenni, de lehet, hogy érdemes lesz ezt a dimenziót is nézni, hogy hogyan próbálják meg akkor ezt a váltást meglepni, illetve hogy mi lesz a következménye ránk nézve, mint magyarokra nézve is ennek, hogy lesz egyáltalán.
Tehát itt, hogyha említetted Dragnát, illetve a PSD-t, akkor érdemes talán egy picit ezeket a dolgokat, tehát hogy a mainstream-mel való szembenállásnak a különböző formáit egy picit szétszálazni. Tehát a PSD vonatkozásában érdemes talán azzal kezdeni, hogy ők 90-es években ténylegesen egy szociáldemokrata alternatívát képviseltek az akkor kelet-európai szinten hegemon helyzetben lévő neoliberális irányvonallal szemben, tehát a munkásosztálynak az érdekeit tűzték a zászlajukra, a romániai ipari örökségének a jelszavát tűzték a zászlajukra, illetve egy olyan modellt próbáltak, tehát ezt az úgymond neo-developmental modellt próbálták megvalósítani, ahol az állami szerepvállásnak a kulcsfontosságú iparágakban, illetve a szakszervezeteknek is, tehát a szervezett munkaerőnek is nagy jelentősége volt. És ebből a pozícióból, tehát ebből a baloldali szociáldemokrata pozícióból soroltak be a 2000-es évek elején, vagy a 2000-es évek elejére egy neoliberális pozícióba, és ez volt gyakorlatilag a román politikai konszenzusnak, vagy a román uralkodó osztályon, politikai osztályon és tágabban vett uralkodó osztályon belüli konszenzusnak az alapja. És Dragnánál, tehát két értelemben is, tehát ugye Dragnán 2016 és 2019 között volt valamennyire hatalmon, tehát nem volt egyáltalán korlátlan hatalma, tehát Johannes miatt se, illetve azért, mert ebben a periódusban határozta meg legerőteljesebben, vagy még mindig erőteljesen meghatározta a DNA, tehát a korrupció ellenes ügyészség a politikai napirendet, de két értelemben is megpróbált ebből a konszenzusból kifarolni, tehát az egyik az gazdaságpolitikai értelemben, tehát megpróbálkozott valami fajta, hát nem a 90-es évekre jellemző, de valami fajta ilyen szociáldemokrata irányváltással, tehát aminek olyan elemei voltak, hogy jelentősen megemelkedett a közszférában dolgozóknak a bére, illetve megemelkedett a minimálbér. Tehát ez arra utalt, hogy egyrészt a dolgozó szegényekre, másrészt pedig a közszférában dolgozókra alapozva próbált meg valami fajta politikai közösséget megteremteni. Ugye nem véletlen, hogy most a közszférában dolgozók az egyik célpontja a megszorításoknak, illetve a jobb oldalnak, beleértve az RMDSZ-t is a politikai retorikájának. Ugyanakkor, ugyanebben a drágnai periódusban csökkent le a garantált minimál jövedelem, tehát ez úgy, ami azt jelenti, hogy az informális szférában dolgozók, azok viszont nem képezték részét ennek a politikai közösségnek. Tehát, hogy van egy ilyen gazdaságpolitikai, vagy egy ilyen baloldali irányba való kifarolási kísérlet, és emellett valóban megjelenik az is, amit Tibi mond, hogy egy ilyen Orbánhoz hasonló retorika. Tehát, hogy ez Drágnának ez a szerencsétlensége, ez volt a szerencsétlensége, hogy ezt az elég jelentős, vagy hát ahhoz képest, hogy mennyire konszenzuális volt a neoliberális piacfundamentalista irányvezetés 2000-es évektől, vagy a 90-es évek végéig, ahhoz képest, tehát ezt a fajta elég erőteljes irányváltást ezt nem tudja kommunikálni, hanem ilyen szerencsétlenségekkel próbálkozik, hogy akkor a mély állam meg Soros, de nem abban az értelemben, mint az Orbáni jól felépített, tehát már mint technikailag, meg ilyen politikai kommunikációs gépezet, meg think tankek által jól felépített kísérlethez kapcsolódó, hanem egy ilyen szerencsétlenkedés lesz ebből a dologból. Tehát, hogy itt, amikor azt nézzük, hogy ki milyen irányba próbál ebből a jelenlegi konszenzusból kifarolni egy olyan helyzetben, amikor már ez a fajta hegemónia ez összeomlott, tehát Romániában is és nemzetközi szinten is, akkor érdemes ezt a két irányt így megkülönböztetni, és ami látszik, hogy hát igen, tehát hogy pont ilyen opportunista módon most ezt a Trumpi irányvonalat próbálja meglovagolni, de anélkül, hogy lenne valami fajta tényleges mögöttes politikai tartalma. Tehát ez szerintem ő csak felvesz egy sapkát, hogy make Romania great again, és akkor ezzel próbálkozik ilyen opportunista módon, de ő ugyanúgy, ahogy Krín Antonescu is így, nem tudom, a Hanvaiból támadt most fel, ő is egy korábbi korszaknak a figurája. Nem tartom valószínűnek azt, hogy ilyen szempontból tényleg pontától jöjjön majd valami fajta politikai innováció.
Hát ebben mondjuk egyetértek. Tehát talán még annyit tennék hozzá, hogy azért nagyon fontos, hogy ebbe a két dimenziót, ha nézzük, akkor a gazdaságpolitikai szempontból, tehát az Egyesült Államokban nincsen radikális váltás, tehát hogy a neoliberalizmus azért a Trumpéknál elég jelentősen benne van, tehát hogy a váltás pont identitáspolitikában van, és hogy valahogy én azt érzem, hogy a román elit is egy része is ebben gondolkozik, hogy akkor ebben vált, és ebbe próbál ráhangolódni erre a világra, mert hogy mondjuk ezt tényleg ezt érdemes lenne kielemezni, nem mi fogjuk, de hogy erről jó lenne, ha születnének elemzések, hogy akkor, hogy mennyire valószínű az, vagy mennyire hihető az, hogy akkor Trumpék olyan világot szeretnének legalábbis, ami ebbe a dimenzióba hasonlít az övékéhez, mert hogy a gazdasági vonalban azért talán az történt váltásnak, hogy még jobban ki akarja szolgálni a nagy tőkét, vagy a multinacionálisokat. Mm-hmm. Tehát, hogy az jobbra megy, ha úgy vesszük, és hogy akkor itt az a kérdés, akkor csak is a másik dimenzióba akarja a világot formálni, és azért támogatják különböző országokba ezeket a szélsőjobboldali pártokat, és ezt a diskurzust promoválják mindenfele. Tehát szerintem érdekes lesz most majd megnézni, hogy lesz-e román szereplő ezeken a szélsőjobbos dzsemborikon, meg felszólaló, ami, tehát hogy a, most nem jut eszembe a neve, segíts, egy Szupak, vagy hogy van Szupak?
Igen, van a Szipak, igen.
Szipakon, mert hogy akkor az majd mutatja akkor, hogy akkor beáll, vagy kik lesznek azok, akik oda próbálnak ott szépen lassan sorba állni.
Hát igen, tehát a Trumpi irányváltás az nyilvánvalóan összetett. Ezt szerintem úgy általában el lehet mondani ezekről a jobboldali populista pártokról, hogy addig, ameddig hatalomra nem jutnak, addig a gazdaságpolitikai kérdésekről való ideológiájuk vagy programjuk meglehetősen homályos. Tehát, hogy a nemzeti szuverenizmus ott van, a nemzeti szuverenizmus nagyon sok választó, vagy nemzeti protekcionizmus nagyon sok választó szerintem szociális protekcionizmus értelmezi. Azok a szereplők, akik hatalomra jutnak, és ez ugye Orbánra is igaz, Trumpnál még egyértelműbb ez a dolog, hogy a belső gazdaságpolitikába abba egyértelműen egy még inkább neoliberális irányt képviselnek, tehát neki szöknek az állami ellátórendszernek, vagy hát Trump esetében azt is lehet mondani, hogy magának az államnak szöknek neki, mert hogy az állam, mint olyan ott a szövetségi állam, az egy ilyen fő rosszként van elkönyvelve, és magát az államot kezdi el leépíteni. Tehát ami azt illeti, hogy mennyire akarnak ők magukéhez hasonló rendszereket, itt érdemes abból kiindulni, hogy amikor a USAID-et megszünteti egy tolvonással, vagy most a következő lépésben ugye a Szabad Európa Rádió is úgy tűnik, hogy meg fog szűnni, és megszűnnek ezek az amerikai támogatások, amik az úgymond túl liberális, tehát idézőjelben túl liberális, vagy a Trump szóhasználatában sokszor baloldalinak apostrofált, a baloldal és liberális az amerikai kontextusban sokszor egy és ugyanazt jelenti.
Nem csak amerikai kontextusban.
Igen. De amerikai, tehát amerikai kontextusban még inkább.
Mindenki, igen.
Tehát ott reálisan is, tehát reális alapja is van, nem csak egy ilyen szélső jobboldali politikai retorika. Tehát amikor ezeket megszünteti, akkor gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államoknak az intézményes hatalmi befolyását szünteti meg. Tehát ez a soft power-t. Tehát ez hogy most akkor az antikorrupciós agendával kapcsolatban a nemzetközi szervezetek, meg az Egyesült Államok maga is, illetve az Egyesült Államok által dominált különböző nemzetközi szervezetek, mint a Világbank, azok egy reális befolyással bírtak a romániai politikai agendákra, ilyen különböző támogatásokon keresztül, meg volt ez az anti-corruption industry-n keresztül, tehát ami a Freedom House-tól elkezdve, tehát ez nem egy vicc, tehát ennek a dolognak is van egy valóság alapja, hogy ennek van egy intézményrendszer ennek a soft powernek, és ezt nagyon radikálisan lebontja Trump, és ez szerintem egy CPAC-on való részvétel, vagy egy Elon Musk által a Twitteren megjelenített poszt, az nem helyettesíti. Tehát abban a formában legalábbis nem helyettesíti, ami volt. Tehát én szerintem az Egyesült Államok befolyásának a radikális visszaszorulása.
Ebben igazad van, viszont én azt gondolom, hogy azzal, hogy folyamatosan bővíti a kereteit, hogy mit szabad elmondani és mit szabad csinálni, tehát gondolok itt diskurzívan, az feljogosítja ezeket az eliteket, hogy ugyanezt csinálják. Tehát, hogyha az történik, hogy a diverzitás menedzsmentnek neki mész frontálisan és gyakorlatilag leépített teljes mértékben,
így van.
Akkor azt várhatjuk, hogy akkor a románok is kezdik majd csinálni.
De nincs egy intézményes nyomás, tehát nincs egy olyan értelemben egy intézményes nyomás a román politikai szereplőkön, mint például az antikorrupciós agendával kapcsolatban, vagy mondjuk a meleg jogoknak az elismerésével kapcsolatban korábban. Tehát ez a fajta intézményes nyomás nincsen, annyi van, hogy összeomlik, tehát hogy megtehetik. Tehát, hogy megtehetik a saját iniciatívájukból megtehetik.
Egyrészt, másrészt meg igazodni fognak a választói igényekhez ezekben a kérdésben.
Abszolút.
Tehát, hogy ez, ami történik, hogy gyakorlatilag Romániával mindegyik kérdésben, tehát, hogy ezekbe a dolgokkal gyakorlatilag a választókkal szembe nyomták le a torb, és hogy ez nagyon-nagyon kérdés számomra. Tehát, hogy a Pride-on látszik, tudom, okay, hogy...
Igen.
Hogy ez történik már, hogy Csoláku ebbe ezt már kísérletezik, de hogy ugyanezek a számokat mértük mindig a román társadalmon a kisebbségjogokkal kapcsolatban is, hogy már mint talán nem olyan nagy az elutasítottságuk, de azért elég konzisztensen a társadalom fele nem kameli a kisebbségokat, tehát hogy itt nagyon érdekes.
Még egy dolgot, tehát volt Bozókinak meg Hegedűsnek egy ilyen jó kifejezése Magyarországra, hogy ez a kívülről korlátozott autokrácia, vagy kívülről korlátozott hibrid rezsim, ez az externally constrained hibrid rezsim, és valójában ezeknek az illiberális tendenciáknak ez a külső gátja, vagy ilyen nemzetközi korlátozása, az szűnik meg. Tehát nem, nem egy befolyás van a romániai politikai szereplők, vagy a grúz politikai szereplők részéről, intézményesen Amerika részéről, hogy most aztán ezentúl viselkedjetek illiberálisan, hanem ez a fajta külső kényszer szűnik meg, ami bizonyos értelemben edukálta őket egy korábban egy liberálisabb irányba.
Tehát már nem fognak kiközösíteni a nemzetközi fórumokon, hogyha ilyeneket
Hát ha
csinálsz.
Még lesznek nemzetközi
ha
fórumok,
lesznek, igen.
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 Na jó, de akkor mi lesz így az EU-val? Tehát, hogy azért mostanáig elég sok, már mint az EU-s tagságunkkal, vagy azzal, hogy azért mégiscsak Románia akár pénz tekintetében is függ az Európai Uniótól. Tehát, hogy azért voltak arról cikkek, meg elemzések, hogy jelenleg Románia most így próbál lavírozni valahogy a Trump adminisztráció és az EU között, mert hát azért mégiscsak az EU-ból jönnek a pénzek, mégiscsak mi ehhez a rendszerhez tartozunk, ezen keresztül ugye a NATO-hoz is, ami azért véd minket, és azért ez egy fontos szempont, mert mégiscsak itt van a háború a szomszédban. De ennek ellenére igen, azt látjuk, hogy mindenféle módon, és hogy igazából nincs szükség szélsőjobbra, mert a mainstream pártok nyalnak be Donald Trumpnak és a rendszerének minden probléma nélkül. Szóval, hogy akkor ebben a viszonylatban mi fog történni, vagy hogy akkor így...
Tehát ezt is szerintem érdemes szétszedni, olyan szem, hogy egyik az EU-t és a NATO-t szerintem most már nyugodt szívvel külön lehet kezelni. Tehát, hogy a NATO az mindig az amerikaiakhoz való viszonynak volt egy ilyen terepe, és hogy azért a román elnökök közül, mondjuk Johannis, ő tényleg mondjuk próbálkozott a NATO-val, de Basescu például evidensen az amerikai kapcsolatokat preferálta nagyon sok szempontból. Tehát, hogy itt... Ami szerintem EU szinten egy kérdés, és ami történik, ez a Rearm Europe, ez nem is, tehát én azóta, mióta megláttam, gondolkozom, hogy mit jelent ez a Rearm az Európa esetében, de hogy Európa is egy ilyen biztonsági paradigmába kezd pörögni, és hogy ez kérdés, hogy akkor ezek az államok, akik úgy értelmezik a biztonságukat, hogy itt az oroszokkal való, tehát itt az orosz határon, akkor azok mit fognak ebben csinálni? Na, nem tudom, tehát hogy én a abszolút el tudom azt képzelni, hogy a Romániának az egy járható út, hogy ők az amerikaiakkal mennek, mert hogy itt a biztonsági paradigmában, aki ebből ír, az mindig azt onnan indul el, hogy alapvetően ottól az amerikaiak ott vannak, bázisokkal azok egy más típusú védettséget ad, és hogy szerintem Románia egyike ezeknek az országoknak. Láttuk azt, hogy itt például a lengyelek egy másik úton indultak el, eddig úgy tűnik. Meg a másik, ami nagyon fontos dolog, az, hogy alapvetően az Európai Unióban a Románia soha nem határozott meg agendát. Tehát, hogy itt mindig egy alkalmazkodási mechanizmus volt, vagy egy alkalmazkodás volt ahhoz, hogy mi történik, de hogy az az alkalmazkodás az azt is jelentette, hogy nagyjából ez egy volt, ez egy világ volt, az Egyesült Államok és az EU, és itt akkor, tehát ténylegesen ezt én nem, tehát, hogy nem tudom, hogy ez merre fog menni, vagy Románia szempontjából ez mit jelent, vagy tudja-e az EU bentartani minden szempontból ezeket az államokat, vagy ezt a rendet, amiben most beszélnek, egyáltalán lehet-e tartani ebbe a formába, szóval nem tudom.
Nem rohannék ennyire előre, tehát ezeket szerintem tényleg valóban nem tudjuk, de az viszont szerintem egy tény, hogy míg az Egyesült Államoknak ez a fajta intézményes hatalmi befolyása az leépül globálisan, nem felépül Trumppal, tehát lehet, hogy majd Trump valamit létre fog hozni, ami intézményesen is megalapozza ezt a fajta dolgot, de egyelőre nem ebbe az irányba, hanem egy izoláció protekcionista irányba megy a dolog. Addig az Európai Unió intézményrendszeréről ez nem mondható el. Tehát az Európai Uniós intézményrendszer az Romániában továbbra is ugyanolyan direkt hatással van, tehát direkt pénzügyi, jogi következményei lehetnek a különböző romániai lépéseknek. Tehát szemben az Egyesült Államoknak a befolyásával, ami korábban is sokkal áttételesebb volt, az Európai Unió befolyása szerintem intézményes szinten Romániára nem csökkent, míg az Egyesült Államoké igen. És a másik pedig az, hogy hát én nem tudom, tehát hogy ezt, én nem vagyok milyen nemzetközi kapcsolatos, hála a jó Istennek, de én nem, ezt a biztonsági dolgot én azért nem tolnám azért túl, mert hogy azért nem tudom, tehát Romániát szerintem reálisan nem fenyegeti jelenleg semmifajta ilyen.
Nem is arról van szó, hogy fenyegeti, hogy most, hanem a diskurzus ez e fele megy, hát ez paradigma
az szerintem erősödik. Az lássuk, hogy ez erősödik, vagy nem ez erősödik, tehát az szerintem kérdés az, hogy milyen irányba megy el Ukrajna, tehát az, hogy most egy ilyen, nem tudom, hogy egy ilyen hadi kapitalizmus alakuljon ki Európában, tehát ez egy lehetséges forgatókönyv, csak szerintem nem egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen ebbe az irányba fogunk majd elmozdulni. De nem tudom, én csak annyit mondok, hogy itt azért a biztonsági kérdések mellett, itt azért szerintem az Európai Uniónak van egy reális tehát egy reális intézményrendszere, olyan reális intézményes és gazdasági és pénzügyi kötelékei vannak Romániának, amik ma továbbra is ezt az Európai Uniótól való függést ezt fenntartják, és az a kérdés, tehát hogyha az Európán belüli ilyen liberális minivilágrendnek, vagy ilyen liberális regionális rendnek a megőrzésében érdekel a nyugat-európai magállamok, akkor Románia szerintem ehhez nagyobb eséllyel alkalmazkodik, mint egy sokkal áttételesebb amerikai befolyáshoz. De ezek tényleg nem...
Nagyon
nem
sok múlik azon, hogy fog alakulni Németországnak a helyzet.
Abszolút, a nyugat-európai magországok mit akarnak, tehát hogy milyen konszenzusra jutnak ebben a tekintetben a nyugat-európai magországok.
Hát, igen, és mert itt, tehát hogy ennek voltak jelei, hogy ott is, tehát az, hogy az AfD és a CDU azok találkoztak bizonyos esetekben, ez egy újdonság volt már.
De nem találkoztak,
csak volt.
Tehát egyelőre nem találkoztak.
Egyelőre nem, de hogy volt azért közös.
Így visszatérve egy kicsit arra, hogy mennyire lesz meghatározó mondjuk így a Trump adminisztráció, akár a biztonság felfogásunkban, ezt azért nagyon sokan elmondják, hogy Trump egyrészt személyiségileg egy elképesztően kiszámíthatatlan egy ember, az ő adminisztrációját folyamatosan már mint a voltat, meg a jelenlegit is azért az jellemzi, hogy egyszer gondol egyet, aztán mást, és aztán ezt így naponta még hányszor újra csinálja. Tehát, hogy így politikai tekintetben, vagy politikai szempontból, amikor hát gondolom, hogy van némi előretervezés, vagy elgondolás, hogy akkor néhány év múlva mi fog történni, vagy már ott tartunk, hogy azt feltételezzük, hogy ezen túl Trump mindig is az Egyesült Államok elnöke lesz, és mindig is ő fogja meghatározni azt, mint egy, nem tudom, világuralmi tényező, hogy akkor milyen diskurzusok hogyan mennek. Tehát, hogy ilyen szempontból azért én problémásnak találom azt, hogy nyilván a politikai elitnek a viszonyulását ehhez az egész helyzethez áttételesen, de hogy innen így kérdezném vissza, vagy erősítenék rá talán arra, hogy azért mégiscsak az EU-nak mennyivel nagyobb, ha nem is nagyobb, de hogy legalább annyira fontos szerepe van ebben a kérdésben, mint Trumpnak.
Egyesült Államoknak. De hát én azt látom, de mi a baj a politikai elittel akkor ebből a szempontból? Szerintem rengeteg baj van, de hogy ebből a szempontból mi a baj? Tehát, hogy én azt látom, hogy a politikai elit, tehát az establishment az elsősorban az Európai Uniós dolgokhoz alkalmazkodik. Tehát ilyen szempontból most pont a lehet, hogy megpróbálja ezeket behozni, ezeket a dolgokat, de hát egyelőre ez a fajta a szélsőjobboldali térnyeréssel szembeni összefogás jellemzi az establishmentet. Tehát, hogy nem tudom, egy ilyen liberális szempontból, ami nem feltétlenül a sajátom, de akkor egy ilyen illiberális liberalizmus képviselnek jelenleg. Tehát, hogy nem a trumpista álláspont az, ami a román establishmentet jelenleg jellemzi, főleg, hogyha összehasonlítod más környékbeli országokkal.
Tehát én szerintem, ami változást hozott, az tényleg ez, hogy ez a biztonsági paradigma, ez megerősödött. Lehet, hogy neked van igazad, Tamás, és ez egy ilyen múló valami lesz, de hogy alapvetően az történik, hogy ez határozza meg teljes mértékben a napirendet, és láttuk, tehát akár a román költségvetés is ez e fele megy el, de hogy a, mit tudom én, a többi állam is ezeket csinálja, meg igen, tehát ez mindenképpen történik. A másik meg, hogy itt nem csak a liberál, tehát nem csak ez a liberális rend bomlik fel, amiről itt Tamás beszéltél az elején, hanem az, hogy itt tényleg hozzá kell szokni ahhoz, hogy máshogy történnek a dolgok. Tehát, hogy az a Zelenszkivel a Trump vita például az radikálisan módosította az, amit eddig mondjuk a diplomáciai protokollról gondoltunk, és ahogy megjelenik. Tehát, hogy sok minden fog változni, de hogy valószínű, hogy előbb-utóbb valamilyen kialakul, valamilyen konszenzus, vagy konszenzus valamilyen együttműködés, meg azt is érdemes követni, akit ez érdekel, hogy ezek a Trump-i döntések ténylegesen mennyire maradnak meg, tehát hogy mondjuk az amerikai jogállamnak milyen erős az amerikai jogállam, tehát hogy azért valószínű, hogy nem, tehát az Egyesült Államok az nem Magyarország, vagy Lengyelország ebből a szempontból, hogy ezeket le lehet csak olyan egyszerűen bontani, tehát hogy nagyon sok olyan döntést hoztak Trumpék, amiket azután visszacsináltak, mert hogy egyszerűen szembe ment a rendel. De hogy ezeket nem követjük mi innen, meg nem jut el. De hogy ez itt zajlik szerintem, és hogy az valahova be fog előbb-utóbb vélhetően egy irányba állni ez is, hogy ami történik, és akkor jobban látható.
Ezt nem tudom, az Egyesült Államokat. Viszont erre az újra fegyverkezési koncepcióra még visszatérve, tehát hogyha van egy ilyen európai újra fegyverkezési, vagy ilyen nem tudom, ilyen biztonságpolitikai koncepció, az akkor megint csak abba az irányba viszi a dolgokat, hogy Románia akkor ehhez kell hasonuljon. Tehát akkor ez egy ilyen, ugye egy ilyen orosz ellenes, vagy oroszokkal szembeni hisztériával is társul, és akkor meg ilyen alapon osztják fel a különböző politikai szereplőket, tehát hogy orosz pártiak, meg az orosz befolyást erősítők, és nem tudom, Európa pártiak, és akkor meg ebben a felosztásban is, ugye az establishment az ezt a...
Nem, ebbe igen, ebbe világosan
akkor ez menjen. Megint ebbe az Európai Uniós irányba viszi a dolgokat, az establishment részéről. Sőt, tehát akkor hogyha ebben a paradigmában nézed, akkor ebben is azt mondhatod, hogy Románia baromi radikálisat lépett.
Hát csak tudjátok, mi a kérdés? Az, hogyha tényleg van ez ebbe a kontextusba, hogy valószínű az emberi jogok és a liberális demokráciának azok az értékeivel szembeni tolerancia, vagy hogy mondjam ezt, az lehet, hogy nőni fog. Tehát, hogy lehet, hogy nem fognak az orrára csapni az uniós szinten se akkor, ha te itt a Pride-ot támadod.
És nem csak a Pride-ot, tehát itt nem csak a Pride-dal kapcsolatban van probléma, tehát az se egy véletlen szerintem, hogy Romániában történik meg ez a radikális jogi lépés. Tehát én nem vagyok jogász, de így józan észre azért jogilag eléggé ingatag lábakon áll. Tehát Romániában azért ennek a fajta Európa párti liberális mainstreamnek a jogállami normákat átlépő cselekvésének azért van egy hagyománya. Tehát itt a DNA-nak a tevékenységéről azért a szakirodalom is leírja azt, hogy itt ez valójában jogállami szempontból is hihetetlen mértékben kétséges volt. Tehát, hogy itt egy úgymond nyugatpárti, és liberális, tehát színleg liberális értékeket képviselő establishment érhet adott esetben joguralmon, vagy a rule of law-n túlmutató, illetve az emberi jogokat csorbító.
Hát, vagy nem mellékes, hogy a migráció kérdés a német választáson kulcselem volt, és hogy a pártok egy jelentős része migráció ellenes állásponton volt, ami ugyancsak egy újdonság mondjuk a liberális, az európai liberális mainstream tekintetében, tehát hogy lehet ez a kettő, ez simán tud együtt menni, hogy az Európa fele fordulás, és hogy a Trumpi diskurzusnak a megengedése, mert hogy, de hogy igen, tehát hogy ez még messze van.
Az Európa is ott jobbra tolódik, igen. Hát mondjuk a meleg kérdésben nem hiszem, hogy a Nyugat-Európa így radikálisan jobbra tolódna, de a migráció kérdésében szerintem ez már megtörtént, tehát ez egy okozatos, de hogy ott Dániától elkezdve Hollandiáig, tehát ott nagyon, nagyon negatív átrendeződés volt sok országban.
Hogyha már behoztátok a Pride-ot, és most már párszor így bejött ugye annak a kérdése, hogy Magyarországon tegnap, ma szavaztak arról, megszavazták a törvényt, ami a gyülekezési jogot korlátozza, ezáltal nyelvileg nem lehet Pride-ot szervezni. És néhány héttel ezelőtt posztolt Marcel Csolákum arról, hogy akkor az új digitális személyazonosságikba ezentúl bevezetik. Ezt úgy írta, mintha most nem lenne benne a személyazonosságunkban a nemünk, hogy akkor bevezetik, hogy akkor benne lesz a nem, és az csak is kizárólag két nem lesz majd ez a nő és a férfi. Kicsit olyan, ugye semmiből érkezett egyébként, vagy legalábbis nekem úgy tűnt, noha még a közvetlenül a választások után, miután lefújták az elnökválasztást, azért voltak még Csolákunak olyan nyilatkozatai, amiben azért így látszott, hogy így rákényszerül arra, vagy hogy muszáj rájátszanak arra, hogy ezt a szuverenista szélső jobboldali tábort valamennyire kezdjék el megszólaltatni. Tehát, hogy igen, fontosak nekünk az XY dolgok, amik addig azok voltak, de hát a tradícióink mennyire még inkább
azért
fontosak.
Újdonságnak nem, tehát hogyha gondolsz decemberben, azért Lasconival szemben ez volt az egyik fő csapás iránya a szélső jobbnak, hogy a meleg kérdésben mit mond ő, vagy az USZERÉP, tehát hogy mondjuk persze, hogy ő se volt azért olyan hű, de progresszív ebbe a dologban, úgy a elnökválasztási kampányig, de hogy én ezt gondolom, itt arról is van szó, hogy akkor ezek azok a gesztusok, amiket megpróbál ennek a tábor irányába is adni, mert hogy a gazdaságpolitikai vonalon nem nagyon van mit mondjon, mert ott ezt szerintem nem érdemes, még egyszer megnyissuk ezt a részét, illetve azon a ponton se, hogy akkor, ami a Georgescu-i diskurzusban egy fontos helyet foglalt el, hogy a románok büszkeségét valamilyen formába visszaadni, így akár a nyugattal való viszonyban is, ott se nagyon tud mit pontozni, hogy ez volt az egyetlen olyan téma, amit be lehetett valamilyen formában hozni. Itt azért Romániában konzekvensen van ebbe a kérdés. Egy ellenállás, tehát hogy akárha belegondolunk az ortodox egyház által támogatott népszavazás kapcsán is, tehát hogy itt ez szerint én inkább ebbe a kontextusba értelmezném, nem kötném ahhoz, hogy most Magyarországon mi történik.
Mert biztos, mert egyébként bennem ez így most már felmerült, hogy van-e, és hogyha igen, akkor milyen hatással lehet az, hogy Magyarországon hogy egyre radikálisabb döntések születnek ilyen tekintetben, tehát, és hogy erre nem is nagyon van reakció, és itt most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy a Pride, ugye néhány héttel ezelőtt volt hír az, hogy Magyarország alaptörvényt módosítana annak értelmében, vagy annak érdekében, hogy kettős állampolgársággal rendelkezők kiutasíthatóak legyenek abban az esetben, hogyha rájuk bizonyítják, hogy ők veszélyeztetik Magyarországot. Szóval, hogy ezek egyre biztos nincsenek ezek így hatással arra a szélső jobb oldalra, aki néha azért így eléggé deklaratíve isteníti Orbán Viktort és a Fideszt.
Arra lenne, csak hogy nem ők vannak a kormányon, áll az Istennek Romániában. Még. De hogy, tehát hogy Magyarország esetében, tehát hogy az látszik, hogy van, tehát ilyen két mintázatba illeszkedik ez szerintem, ami történik. Tehát hogy az egyik az, hogy az Orbán kormány folyamatosan feszítette ezt a húrt, folyamatosan újabb és újabb csoportokat talált, akit támadni tudott, akit kizárt a politikai közösségből, és most a kettős állampolgárokat tudja felosztani ebbe a két kategóriába, hogy az érdemesek és az érdemtelenek, és hogy itt az érdemtelenek evidensen azok lesznek, akik valamilyen formában, akik szembe mennek az Orbán kormányjal, másrészt meg ezt az LMBTQ kérdést is folyamatosan tematizálta, És főleg, és itt ami nagyon fontos, az az, hogy ez egy stratégiai kérdés is, mert hogy gyakorlatilag folyamatosan ilyen típusú provokációkkal osztotta meg az ellenzéket, és hogy itt legalábbis nekem úgy tűnik, hogy ez most, hogy a Pride-dal mit kezd, az célirányosan arról szólt, hogy megpróbálja belevinni a Tiszát ebbe az utcába, hogy akkor a törésvonalat így határozza meg, mert tudja azt, hogy a Tisza pártnak egy nagyon heterogén bázisa van, vannak valószínűleg jobboldaliak, ott vannak liberálisok, talán még baloldaliak is, és hogy ez a kérdés biztos megosztaná. Tehát, hogy mindig az volt a stratégia, hogy olyan típusú kérdésekben tematizáljon, amit a saját táborát összehozza, és a másik tábort megossza. Hogy abban a pillanatban, hogy te már mind húzod és húzod az újabb lapokat, akkor mind nagyobb és nagyobb, extrémebb és extrémebb dolgokat kell mondjál, ami minden esetben persze igazad van, hogy mind közelebb és közelebb visz az autokráciához, de hogy nem más utat nem találtak ki, és hogy ez egy megint ugyanez a lépés. Tehát nem gondolom, hogy Csolákú Orbántól tanul ezekbe a dolgokban. Én nem azt gondolom, hogy biztos van tanulási folyamat sok ilyen, de hogy ebben az esetben nem gondolom azt. Tehát, hogy nem látom azt, ez a kormány hogy tudna bármit olyat meghúzni, ami egy tizede annak, amit a jelent. Tehát nincsen az a politikai felhatalmazása, nincsen az a típusú mozgástere ennek a kormánynak, ez egy kormánykoalíció, ahol ott egymást méregetik, folyamatosan, tehát három szereplője van, mondjuk az RMDSZ, ezekben a kérdésekben nem is vesszük feltétlenül. Nagyon erős tényezőnek, de hogy szerintem ez inkább arról szól, hogy ma a pozícionálja a PSD-t újra, és megpróbál ott kikacsintani azokhoz a volt szavazóihoz, akik átpártoltak a szélső jobbhoz végül is.
Én két szemponttal egészíteném ki, és tehát én ugyanazt gondolom, mint Tibi, tehát, hogy ebben a kérdésben szerintem a román politika nem tud tanulni a magyaroktól, és nem csak ezek miatt a hatalmi viszonyok miatt, hanem azért is, mert teljesen más a politikai törésvonalaknak a szerkezete. Tehát Magyarországon azt lehet mondani, hogy van egyfajta kulturális törésvonal, tehát egy politikai jelentőséggel bíró kulturális törésvonal, amiben például ez a vallásosságnak a kérdése is benne van. Tehát hogyha megnézzük a kormánypárti szavazókat, és megnézzük az ellenzéki szavazókat, tehát most ez a Tisza, ez a kutatás, eredmény, ez a Tisza megjelenése előtti időszakra vonatkozik, a Tisza itt összekuszálja, és valóban igaza van Tibinek, hogy itt a politika, ennek a kulturális törésvonalnak a behozása olyan szempontból jó Orbánnak, hogy az ő bázis ebből a szempontból homogén, a Tiszáé pedig heterogén. De hogyha megnézzük a vallásosságot például az ellenzéki szavazók és a fideszes szavazók között, akkor a fideszes szavazók azok valahogy egy ilyen közép-európai kontextusban helyezhetők el, tehát ott van a vallásosságok, mint mondjuk a szlovákiai vagy horvátországi, tehát a romániainál jóval kisebb az is, míg az ellenzéki szavazók azok valahol a skandináv országoknak vagy Észtországnak vagy Csehországnak a szintjén vannak, és erre ráépül egy csomó minden, tehát az egyik a meleg jogokhoz való viszonyulás is, és ez összeáll egyfajta ilyen kulturális törésvonallá, aminek Magyarországon van politikai jelentősége. Romániában viszont ez a kulturális törésvonal ez nincsen. Tehát az ortodox egyházzal, azzal gyakorlatilag minden egyes hatalmi szereplő megpróbál jó viszonyt kialakítani. Ez igaz Lászkónira is, tehát hogy annak ellenére, hogy ilyen meleg jogi aktivistaként tűnt fel, én nekem, nem tudom, nekem inkább azt tűnt fel, hogy egy ilyen nagy öles kereszt volt a nyakán végig a választási kampányban, és hogy ő kimondottan a meleg jogok ellen állt. Tehát, hogy itt valójában ebben nincsen kulturális törésvonal, és hogyha megnézzük, kutatási eredmények is azt mutatják, hogy a különböző pártoknak a választói is nagyjából ugyanott vannak a vallásosság tekintetében, és a meleg jogok tekintetében sincs egy óriási nagy különbség liberálisok megbeszédések között. Tehát ez nem egy politikai törésvonal Romániában. Ilyen szempontból ez a fajta ellenségképzés, ez ez nem importálható Romániába. A másik dolog, ami a magyarországi dolgokhoz hozzászólva, én szerintem két lehetősége van, tehát ez az egyik lehetősége Orbánnak, amit ugye Tibi már felvázolt, hogy ezt a fajta kulturális törésvonalat meglovagolva megpróbálja megosztani a most jelenleg elég heterogén, sok jobboldali konzervatív figurát is maga mögött tudó Tiszás tábort. A másik lehetőség az pedig az, hogyha feltolja vagy behozza a külpolitikát a magyar belpolitikába, és úgy tünteti fel, hogy itt van egy ilyen nagyon-nagyon veszélyes világ, Magyarország, itt a kicsi Magyarország az ebben a veszélyes nemzetközi helyzetben, itt a mindenféle birodalmaknak az ütköző pontján van, és ő az, aki ebben ilyen zseniálisan lavírozva megvédi kis hazánkat, pontosabban anyaországi nemzettestvéreink kis hazáját. És ebben a tekintetben ugye ő látványosan retorikai szinten nem feltétlenül a geopolitikai objektív értelemben, de retorikai szinten látványosan jobban teljesít, vagy pedig azt is lehet mondani, hogy ebben a tekintetben látványosan alul teljesít Magyar Péter, és azért is teljesít alul Magyar Péter, mert ugyanaz a probléma, amit Tibi az első kérdés kapcsán már felvetett, hogy ebben a tekintetben is megosztotta a Tiszának a szavazótábora. Tehát, hogy vannak olyan...
Egyszerre kell háborúpárt és háború ellenes legyen.
Egyszerre kell háború, igen, idézőjelben háborúpárt és háború ellenes legyen. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ukrán ellenes többség, vagy valami fajta euroszkeptic, ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unióból kilépni, de hogy valami fajta ilyen ambivalens kritikája a nyugat-európai magországoknak, annak mindenképpen van egy többsége a magyar társadalomba, a magyar féle szavazó bázisban viszont egyrészt olyanok vannak, akik ezt a fajta román középosztályt is jellemző developmental idealizmet és a nyugati mintakövetést tartanák célra vezetőnek, és olyanok is, akik nagyon hasonlóak a Fidesz szavazó táborához. Tehát, hogy ez a két kérdés, tehát ez a kulturális törésvonal, illetve a geopolitikai, tehát a nemzetközi rendnek a kérdése, ami Orbán számára a kitörési pontot jelentheti a jelenlegi helyzet.
És ez a kettő megy amúgy.
És ezt a kettőt nyomja, igen, ezerrel. Igen. Nem véletlenül.
Végigmentünk azokon a dolgokon, amikről be is harangoztam, hogy beszélni fogunk, de akkor térjünk vissza a legeslegelső témánkhoz, csak azért, mert még van két téma, ami oda kapcsolódik, és mindenképp szeretném, hogyha röviden beszélnénk még róla. Az egyik ugye az, hogy a kormány koalíció közös jelöltje, Crin Antonescu, többek között ugye az RMDSZ-nek is a jelöltje. Most, hogy milyen kampányt folytatnak, és ez hány helyen, és ebből vérzik, az ugye egy dolog, hogyha valaki kommentfalakat olvas az RMDSZ oldalain, akkor hogy is mondjam, enyhén szólva felháborodott erdélyi magyarokat talál, és nagyon érdekes, ahogy a közvélemény elkezdett régi újságcikkeket találni arról, hogy 8 évvel ezelőtt az RMDSZ hány ponton és módon szitta Crin Antonescut a magyar gyűlölő attitűdje miatt, vagy sovénnek is nevezték, stb. Na, ennek ellenére ugye most az a narratíva, hogy ő az egyetlen egy személy, aki tiszteli a magyarokat. Most már odáig is eljutottunk, hogy Kelemen Hunor egy ilyet is mondott, hogy abban az esetben, hogyha nem Crin Antonescu nyeri a választást, akkor nagy eséllyel akár a kormánykoalíció is felbomolhat. Hogy?
Hát jó, ezt vegyük először az első kérdés szerintem. Tehát, hogy az RMDSZ-nek én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag így történelmileg, vagy nem tudom, nehezen tudott mobilizálni akkor, amikor román jelöltre kellett szavazzanak a magyarok, tehát hogy azért, hogyha így felidézzük, akkor volt, tehát az egyetlen talán sikeres ilyen típusú kampánya az akkor volt, amikor Vadim Tudor ellen kellett mobilizálni, de hogy egy ilyen kontextusban, ahol a szélsőjobbnak ez a radikális veszélye nem jelenik még meg, nagyon nehezen tudta úgy mozgósítani a magyarokat, hogy az arra oda is szavazzanak, ahol. Tehát, hogy most, mert hogy a másik ilyen látványos eset az amikor pontával mentek, és hogy gyakorlatilag a magyarok így, azok a magyarok, akik elmentek szavazni, mert azért a választási részvétel nem volt olyan hűden magas a magyar lakta vidékeken, azok elég konzekvensen ellene szavaztak, és ezt akkor nagyon sokan úgy értelmezték, hogy akkor itt bomlik meg az RMDSZ-nek a mobilizációs potenciálja, de hogy nem, szerintem nem erről van szó, tehát egyszerűen az látható, hogy van a magyar közösségnek egy távolságtartása a román politikától, hogy alapvetően szerintem az egy stabil álláspont nagyon sok magyar emberbe, hogy minden román politikus alapvetően lehet, hogy magyar ellenes, és hogy akkor ez majd olyan bárkiről lehet ilyen típusú újságcikkeket is találni. Tehát, hogy az RMDSZ megcsinálja ezt a szerepet, de hogy nem lesz olyan típusú mobilizációs kísérlet, biztos vagyok benne májusban, mint amit decemberben láttunk a parlamenti választásokon. Vagy én nem hiszem, hogy lesz, de mert hogy nem látom, hogy ez hogyan lehet sikeres. A másik kérdés részére a kérdésnek válaszolva, tehát hogy az mindig, tehát hogy az elnök személye, ha bár mindig azt mondjuk, hogy nem feltétlenül olyan fontos a befolyásolási lehetősége, de minden új elnök jelölt új hatalmi, tehát újra ossza a hatalmat is. Tehát, hogyha nem Krin Antonescu lesz, akkor mondjuk Nikus Ordán lesz az elnök, mondjuk, ami azt is jelenti, hogy akkor újra rendeződnek ezek a koalíciós tárgyalások, és akkor egy új fejezet nyílik meg. Elképzelhetők más típusú koalíciók is ebben a dologban, amit Tamás is amit mondott, hogy azért a pártrendszer se olyan stabil. Tehát, hogy ha az AUR felől nem is volt nagyon masszív migráció más pártok felől, de azért voltak rendszerellenes pártok, tehát akár a Dandia Conescu pártja ezelőtt, mennyi az már 15 éve, gyakorlatilag a parlamentbe szétszették konkrétan, tehát bejutottak, azt hiszem elértek 8%-ot, és felébredtek, hogy a képviselőik fele átállt majd, hogy nem más pártokhoz. Tehát, hogy azért a POT esetében még nem tudjuk, kik vannak ott, és hogy mozognak. Uh-huh. Tehát hogy bár ilyen szempontból tényleg egy új elnökjelölt egy új hatalmi tárgyalást is hoz, új koalíciókat hozhat. Tehát ilyen szempontból én egyet tudok érteni Kelemen Hunorral, bármilyen furcsa, hogy tehát lehet a koalíciónak a végét is jelentheti, de én ezt inkább úgy értelmezem az ő részéről, hogy azt akarta mondani, hogy kikerülhetünk mi RMDSZ a kormányból, és akkor nem tudjuk a magyarok érdekeit olyan erősen képviselni, mint az előtt. Tehát inkább ez a szempontból lehet egy váltás, de hogy nem tudom, tehát hogy én nem látom ezt olyan nagyon
igen.
érdekfeszítő témának, hogy úgy mondjam, vagy...
Nem annyira érdekfeszítő, és ez elég... Tehát ez elég plauzibilis, amit mondasz, de közben meg az is van, hogy így nem tudom, az RMDSZ-nek a mobilizációs képességéről szerintem azért értek meglepetések, vagy nem tudom.
Ez is igaz, mondjuk.
Voltak azért ebben a vagy nem mondjuk úgy, hogy meglepetések értek, hanem voltak jelentős. Mert mondjuk az őszi, vagy a tavaszi választási kampányban ezt ugye mértük is, hogy az RMDSZ-nek a mobilizációs potenciálja az jóval nagyobb, mint a román társadalomi úgy általában. Tehát ebben az értelemben nem volt meglepetés számunkra az átütő eredmény, de hogy van ennek egy ilyen dinamikája, tehát egy ilyen történelmi dinamikája. És azt gondolom, hogy amikor ezek a szerencsétlen esetek voltak az RMDSZ-szel, tehát ugye, hogyha végigvisszük, hogy mi történt a különböző választásokon, tehát ugye a 90-es években az RMDSZ szerintem tudott mobilizálni azok mellett, a jelöltek mellett, akiket támogatott, tehát a konvenciónak a jelöltjeit támogatta, illetve korábban, én hogyha jól emlékszem, 90-ben még Kömp János, tehát aki a liberális pártnak a jelöltje volt, tehát a történelmi pártok, illetve a konvenció mellett a 90-es években tudott mobilizálni, aztán ahol
mindig beütött... volt egy magyar ellenes kontextusban.
Abszolút, de hogy akkor tehát össze tudta kötni az országos politikát a saját mobilizációjával, tehát csak ezt mondom. És ahonnan ez a dolog ez megbicsaklott, az a 2000-es választások volt. Tehát a 2000-es választáson problémája volt, mert ott határozottan Nastase mellett állt a magyarok többsége, a szűk többsége Băsescu-ra. Tehát 2000-ben nem, mert ugye 2000-ben volt az Iliescu az Ilias Kovadi
2004-ben volt.
2004-ben. Tehát 2004-től kezdődtek a problémák. Tehát ugye 2004-ben problémája volt, mert a magyaroknak egy szűk többsége megszavazta Basescut, utána 2009-ben is problémája volt, mert akkor se volt egyértelmű, hogy a magyarok azok, sőt, hát akkor is Basescura szavazott talán valamivel több magyar, mint Joanára, majd pedig Johannisra pedig áttörésszerűen, tehát Johannisnál pedig áttetett pontával mentek, és áttörésszerűen Johannis nyert a magyar választók körében, és ebben a periódusban az RMDSZ-nek az általános mobilizációs kapacitása is lefele ment. Tehát, hogy ez a lefele tartó trend, ez ugye egészen, tehát mondjuk a 2016-os választásoktól kezdett feljönni az RMDSZ. Tehát 2016-tól 2019-es Európa parlamenti választáson ott már volt egy ilyen nagy mobilizációs hajrá, aztán a 2020-as az már jó volt, és utána pedig most ez így maximumra van pörgetve. Tehát, hogy én nem tartom teljesen kizártnak azt, hogy ebben az új periódusban, tehát egy ilyen új mobilizációs ciklusban, és a szélsőségesekkel, tehát ugye ennek azért megvan ágyazva a szélsőségesekkel való riogatással, tehát ugye nem lesz Georgescu, tehát objektíve kisebb az esélye a szélsőségeseknek, de viszont Simeone jobban megtestesíti a magyarok számára a magyar ellenességet.
Végül is az első fordulóban lehet, hogy be kell hozni.
Hát és a második fordulóban meg borítékolhatóan nem Nikus Ordán lesz, vagy na, ki tudja, hogy ki lesz. Hát de kis esélye van annak, hogy ne legyen szuverenista jelölt a második fordulóban azért, vagy ennek van a kisebb esélye jelenleg. Tehát akár az első és a második fordulót ezzel nagyon szépen lehet egy ilyen a 2024-es Európa parlamentihez hasonló ilyen szélsőség versus román ellenes dologra, és akkor még az se lesz, hogy akkor az EU-ra való riogatásra valaki, inkluszíve mi is szóljunk valamit, mert hogy ez egy más kontextus már, mint volt egy évvel ezelőtt. Uh-huh. Én nem tartom kizártnak, hogy behúzzák ezt is.
Na hát akkor zárhatjuk is a mai beszélgetésünket ezzel az utolsó témával, amit ide hoztam, és már említettem nektek, és akkor újra feltehetjük a kérdést, hogy mennyire éri meg, és lehet bízni az ilyen-olyan közvéleménykutatásokban és felmérésekben. A legutóbbi, az ugye hétfőn készült, a Hot News felkérésére az Atlas Intel készített egy mérést március 13 és 15 között, aminek az eredménye az körülbelül az, hogy az első fordulóban nyilvánvalóan bekerül egy szuverenista jelölt. Most ezt nyilván minden verzióban mérték Georgescuval is, Simeonnal is és Gavrilával is, és hát nagy esélyt szavaznak Nikus Ordánnak, majd nyilvánvalóan a második fordulóban Nikus Ordán nyerne a szuverenista jelölttel szemben. Körülbelül egy ilyen 40-43% arányban mozognak a különböző verzióknál, viszont a szuverenista oldalon megmaradna ez a stabil 30%, és egy elég, vagy nem tudom mennyire nagy, ti mondjátok meg, hogy mennyire nagy 20-22%-os távolmaradást, vagy nem szavazást is mértek ebben a felmérésben. Ebből mennyit lehet elhinni, vagy mennyire lehet erre így támaszkodni?
Hát itt nagyon sokat beszéltünk erről decemberben, hogy gyakorlatilag a közvéleménykutatási szakmának van ez a válsága, de inkább arról beszélhetünk, hogy azt láthattuk, hogy sok ilyen nyilvánosságra kerülő adatban egyszerűen az a része, ami a módszertani rész, hogy ez hogyan történt az adatfelvétel, az nem látható, nem tiszta, hogy mik azok az adatokat, amiket látunk, tehát hogy nagyon sok szempontból átpolitizálódott. Én emlékeim szerint pont az Atlas volt az egyike azoknak, akik elég elől voltak ebben a dologban decemberben. Tehát amennyire látható, hogy mit mérnek, tehát hogy ami online mintán mérnek, az sok szempontból problémás, de hogy itt igazán az történik szerintem, meg itt azt hiszem Tamás, egy teszt, te is többször elmondtad, hogy alapvetően itt összecsúszik sok esetben a politikai kommunikáció és a közvéleménykutatás, úgymond, ami a szakmára nézve nagyon problémás, mert hogy gyakorlatilag hiába van neked ténylegesen elvégzett rendes mérésed, amit nyilvánosságra hozol, ezek a típusú adatok ezt degradálják, tehát hogy szerintem a klasszikus, ami Romániában nem, talán nem ilyen evidensek ezek a különbségek, de Magyarországon látszik a legjobban, hogy ilyen, hogy gyakorlatilag két vagy három közvéleménykutatási adat, az ilyen homlok egyenest ellentmond egymásnak, tehát hogy, és hogy gyakorlatilag tehát hogy elveszíti a mindegyik az igazságértékét, hanem egyszerűen szerintem a politikum sok esetben tudatosan játszik avval, hogy elvegye ezeknek. Tehát, hogy egyszerűen szembe teszel. Tehát csak egy példát mondjak, tehát, hogy a medián kijön avval, hogy a Tisza párt 9%-kal vezet, a nézőpont kijön egy homlokegyes ellentétes adattal, tehát gyakorlatilag, ha egy átlag olvasó vagy, és nem is nézed, vagy nem érdek a módszertan, akkor azt mondod, hogy mindegyik hazudik, és hogy a román közvéleménykutatás nem segítik ezt a típusú, hogy lebontsák ezt a típusú falat, tehát hogy egyszerűen nem, tehát próbáltam ennek az atlaszos mérésnek utána menni, hogy van-e valami olyan, ahol megjelenik, legalább elmondják, hogy mi van, és nem találtam olyan meg, vagy ahol elmagyarázzák, hogy hogyan gyűjtötték ezeket az adatokat. Tehát.
Én azzal egészíteném ki, hogy van ennek a dolognak egy ilyen strukturális oldala, és van egy módszertani oldala. Tehát strukturálisan is szerintem válságban van a közvéleménykutatási szakma, vagy tágabban a társadalomtudományok, és van egy módszertani kimerülése is, ami kutatás finanszírozása is összefügg azért részben. Tehát a strukturális oldalának az első része az, amit Tibi is mondott, tehát hogy pártpolitikai vonzáskörbe kerülnek bizonyos közvéleménykutató cégek egyértelműen. Tehát itt az is van, hogy ugye a populista, jobboldali populizmusnak, vagy általában véve a populizmusnak van egy olyan igénye is, ami nem tudom én, tehát a korábbi periódusban, ameddig ez a progresszív neoliberális konszenzus volt, és akkor egy ilyen technokratább irányultsága volt a politikának, tehát a Tina Principle-nek a nevében, tehát hogy there is no other alternative, megyünk a neoliberális úton, és akkor úgy nem alakítgatjuk a politikai tábort sem annyira, vagy a politikai többséget sem annyira, tehát ugye ebben a korszakban volt egy nagyobb függetlensége ezeknek a közvéleménykutatásoknak is, de most populista politika az egy ilyen valóságleíró igényel is lép fel, és ennek a pártok alárendelt közvéleménykutatók is részei ennek a kommunikációs gépezetnek. Ez az egyik része, de nem csak ez van, hanem az is van, hogy a piacnak a szerepe sem hanyagolható el ebben a dologban. Tehát egyszerűen a tudományos alapkutatásoktól, tehát a politikatudományi vagy szociológiai alapkutatásoktól távolodtak el nagyon a közvéleménykutatások, és ez a piackutatásnak a sara, tehát hogy a piackutatásokban, és nagyon sok ilyen piackutató cég csinál, én dolgoztam ilyen piackutató cégeknek, tehát az akadémiai kutatásnál is, illetve a hagyományos közvéleménykutatásnál is sokkal nagyobb pénzekkel és hihetetlen alacsony módszertani standardokkal dolgoznak nagyon sokan. Óriási profitér, tehát ezt a dolgot vették át a közvéleménykutató cégek is, és ebben, hogy eltávolodik az alapkutatásoktól, tehát az alapkutatásokban, hát még ugye 15 évvel ezelőtt ilyen módszertani vitákat folytattunk, és erről cikkeket is írtunk, hogy mondjuk az erdélyi magyarokra hogy kell reprezentatív mintát csinálni, mert az nem egy ilyen magától érthetődő dolog, mert nem egy nemzetállami népesség, és nincsenek regiszterek, tehát hogy ezt akkor technikailag hogy kell, hogy tényleg véletlenszerű legyen, és megbízható dolog legyen, meg ilyen kísérleti kutatásokat folytattunk le erre.
Még 2020-ban is csináltunk ilyet.
Még. Igen, hát igen, mi még itt még helyenként csinálunk ilyeneket, igen. És nagyon fontos is lenne egyébként, hogy a továbbiakban is tudjunk csinálni ilyeneket, mert hogy ezekben a piaci alapon működő közvéleménykutatásokban a módszertan, a kérdőív, azok ilyen üzleti titoknak számítanak. Tehát nem hozzáférhető, nem megismételhető, nem ellenőrizhető, míg nyilvánvalóan egy tudományos kutatásnak az az alapismérve, hogy hozzáférhető az adatbázis is. Tehát a kérdő, nyilván a kérdőív is, és ott, hogy az adatbázis megnézed, akkor ott, hogyha be van csalva, vagy nem történt meg normálisan az adatfelvétel, az azért így elég nagy eséllyel kibukik. De hogy korábban például a Barometrul Opiniei Publicse, tehát ami egy ilyen nyilvánosan hozzáférhető adatbázis szintjén, kérdőív szintjén, módszertani leírás szintjén hozzáférhető kutatás sorozat volt, tehát ameddig ilyen típusú dolgok voltak, addig ez egy teljesen más szakmai közeg volt, mint a jelenlegi piaci helyzetben. Tehát még egyszer, tehát ennek két része van, tehát az egyrészt ez a privatizációja és az alapkutatásoktól való eltávolodása, másrészt pedig a politikai elkurvulása a szakmának, és a módszertani ok pedig az az, hogy hát itt a munkaerőhiánnyal is összhangol, vagy nem a munkaerő hiánya, hanem végül is a munkaerőnek a hihetetlen megdrágulásával is összhangba, tehát a kutatási költségek azok nagyon felmentek. Főleg a terepes, tehát a terepen, tehát face-to-face a lakás, kérdezettek lakásán kitöltött adatfelvétellel, ami azért továbbra is a legmegbízható. Tehát, hogy ez nagyon drága, nem trendi, nagyon keveset csinálnak ilyen vizsgálatot, de továbbra is ez a legmegbízhatóbb módja a közvéleménykutatásnak. Ehhez képest a telefonos, amikor már azt látjuk, hogy egy telefonos adatfelvétel történt, az már a jobbik eset. Tehát egy telefonos adatfelvételnél lehet többé-kevésbé reprodukálni a véletlenszerűséget, ugyan bizonyos társadalmi rétegek kiesnek, vagy kisebb eséllyel hozhatók be, de ott még megvan ez a véletlenszerűség, és az online módszerekkel, hát azt nem azt mondom, hogy nem lehet online módszerekkel reprezentatív közvéleménykutatást csinálni, tehát lehet, hogyha van egy valahonnan máshonnan származó reprezentatív mintád, ahova küldöd a kérdőíveket, és megkapod ezeket a kérdőíveket, és van valami fajta ilyen hosszú távú kapcsolatod a kitöltőkkel, akkor lehet ilyen típusú kérdőíveket csinálni, de ilyen Facebookos targetálással, meg Instagramos targetálással, meg nem tudom milyen ilyen cuccokkal, ahol az megy rá a kérdőívedre, akinek van egy határozott álláspontja, akit érdekel ez a téma, aki mondjuk az adott kutatásnak a hívószavára engedelmeskedik, tehát hogy mondjak egy példát, mi volt a magyarországi kutatásunknak a címe, hogy egy vérből valók vagyunk?
Meg volt, hogy testvér vagy, nem is tudom, teher vagy testvér.
Teher vagy testvér. Tehát, hogy ez volt az egy vérből valók vagyunk, és akkor a határon túli magyarokkal szembeni attitűdöket kutattuk, és akkor ilyen két csoport ment rá, tehát az egyik azok az ilyen gyurcsányista DK szavazók, ők voltak többen, akik gyűlölték a határon túli magyarokat, és akkor volt egy ilyen konzisztens csoport, és akkor meg volt a Jobber társaság, tehát a fideszes szavazók, akik meg így orientalizálták és esztetizálták az erdélyi magyarságot, és akkor két ilyen nagyon homogén csoportot kaptunk az internetes vagy az online adatfelvételből, miközben a korábbi, és nagyon eltértek a vélemények, tehát hogy ilyen nem tudom, 90%-ban az egyik megvonta volna a szavazati jogot, a másik társaságban nem tudom, csak 10% mondta volna meg, míg hogyha egy korábbi reprezentatív face-to-face méréssel készült vizsgálatok, azok azt mutatták, hogy a különböző társadalmi csoportok között vannak különbségek, de nem ilyen radikális törések, és sokkal több átjárás van, és sokkal kevésbé sarkosak ezek a vélemények. Tehát, hogy ez a probléma a közvéleménykutatásokkal, hogy sajnos nem látjuk, hogy miből főznek, és így a végeredmény is az, ami...
És hát akkor nekünk is azzal kell maradni, hogy fenntartásokkal kezeljük ezeket a közvéleménykutatásokat, és megpróbáljuk eldönteni, vagy rá saját magunkra hatással lenni, hogy már pedig a közvéleménykutatások ne legyenek hatással arra, hogy majd adott esetben milyen döntést hozunk, mert hát ha lebontjuk a dolgot, akkor gondolom, hogy ez a cél, arra legyenek hatással ezek a közvéleménykutatások, hogy aztán szavazó polgárként mi milyen döntést hozunk a szavazó fülkében, és ez nyilván egyik vagy másik oldalnak kedvezzen. Kis Tamás és Toró Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok velem, és a mi között hallgatóival, nézőivel. Nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok. Még minden bizonnyal a választásokig ilyen és ehhez hasonló műsorokkal fogtok találkozni a mi között csatornáján, hiszen most már mi is elkezdünk vissza fókuszálni a választásokra így, hogy áprilistól elkezdődik a kampány, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk, iratkozzatok fel a csatornára, adjátok nekünk a jövedelemadótok 3,5%-át, és támogassatok minket, ha tehetitek. Minden szépet és jót nektek! Szervusztok!